Nem csak a belső fogyasztás esett ilyen mértékben, hanem az export is. A legkellemetlenebb a történetben az, hogy ez a több mint 10%-os belföldi értékesítés visszaesés, ez lényegesen meghaladja az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom visszaesését. A magyar élelmiszer az általában minőségben az európai átlagnál jobb, ízletesebb, finomabb, de bizony költség oldalon nem mindig tartozunk a legversenyképesebbek közé.
Fordítva sültek el a kormányzati intézkedések, 25 éve nem volt ennyire mélyen az élelmiszeripar, erről írt körülbelül egy héttel ezelőtt az index.hu. Többek között ennek az állításnak a valódiságáról, illetve az élelmiszeripar helyzetéről beszélgetek Éder Tamással, a Magyar Húsiparosok Szövetségének, valamint a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnökével. Köszönöm, elnök úr, hogy elfogadta megkívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk.
Ugye kettős a titulus, és hogy a kamerán kívül még beszélgettünk arról, hogy talán az utóbbi az még fontosabb, hiszen sokkal nagyobb szegmensét fedi le ennek az iparnak.
Ez így van, a Magyar Húsiparosok Szövetsége az egy tagszövetsége a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének. Gyakorlatilag a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége az a nagy horizontális szakmai érdekképviseleti rendszer, amely a magyar élelmiszeripar egészét képviseli, és a saját számításaink szerint egyébként közvetlen és közvetett tagsággal alatt értem azt, hogy például a Magyar Húsiparosok Szövetségén keresztül tagok vannak a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségében, tehát a közvetett és közvetlen tagság a magyar élelmiszeripari termelésnek valószínűleg úgy a 70%-át lefedi.
Ha már százalékokról és egyebekről beszélünk, a cikknek a címe az nagyon-nagyon rossz jelenlegi állapotot feltételez, és azt mondta nekem, hogy bár a cikkben megfogalmazott dolgok jelentős részével egyetért, de azért nem ennyire rossz a helyzet. Mivel lehet ezt árnyalni?
Tehát a cikk tényszerű volt, pontosan számolt be arról a sajtóeseményről, a sajtótájékoztatóról, amit így húsvét előtt a Húsiparosok Szövetsége szokott tartani. A cím egy kicsit szenzációhajhász volt, mint ezt sajnos megszoktuk a mai modern média világban. Olyan színben tüntette föl a nem túl rózsás helyzetet, mintha ez kormányzati intézkedések eredményeként alakult volna ki, sok intézkedés eredményeként. Tény, hogy voltak olyan intézkedések az elmúlt másfél-két évben, amelyeknek az élelmiszeripari szereplők nem örültek, amelynek úgy a forgalomra, mint az élelmiszeriparral kapcsolatos bizalomra negatív hatása volt, de azt gondolom, hogy összességében az a nem túl rózsás kép, ami a magyar élelmiszeripar tavalyi évéről szól, az összességében a gazdaság egészének helyzetére vonatkozik, és sok tényező miatt alakult ki.
Elnök úr, az okokról mindenféleképpen kell majd beszélni, de először beszéljünk a számokról, ugye szokták mondani, a tények makacs dolgok. Azt tudjuk, hogy az ipari volumen az körülbelül 5,4%-kal csökkent, az élelmiszeripari termelés viszont meghaladja a 11%-os mínusz. Ugye azt mondta, hogy az egész gazdaságra hatott, és ezt azért egyértelműen lehet látni, hogy nem csak Magyarországon, hanem globálisan a gazdaság recesszióban van. De mégis miért érintette ennyire kiemelten az élelmiszeriparnak akár csak a termelését, de tulajdonképpen minden létező statisztikai adatát az elmúlt egy évben negatívan a rossz gazdasági helyzet?
Alapvetően a legnagyobb meglepetést számunkra az okozta, hogy nem csak a belső fogyasztás esett ilyen mértékben, hanem az export is. Nagyon érdekes, hogy az élelmiszeripart, a magyar élelmiszeripart az elmúlt 20-25 évben az jellemezte, hogyha ilyen recessziós, válságos időszak volt, mint amilyen volt ugye 2008-at követően, vagy a Covid időszak alatt, ebben az esetben a belföldi kereslet csökkenését, és ebből adódóan a magyar élelmiszeripar belföldi értékesítésének a visszaesését vagy csökkenését, azt jelentős mértékben kompenzálni tudta az export értékesítésünk. Tehát mi úgy vágtunk neki ennek a gazdaságilag nehéz időszaknak, ennek a technikai recessziós időszaknak, már lehetett látni egy évvel ezelőtt, hogy megnéztük az előző hasonló időszakok tapasztalatait, és abban reménykedtünk, hogy oké, a belföldi kereslet csökkenni fog, ezt mindenki előre látta, hogy ennek mekkora lesz a mértéke, abban volt nyilván vita, de majd talán ugyanúgy, mint a két korábbi, az elmúlt másfél évtizedben lévő válságos periódusban, az export értékesítésünk esetleg kompenzálja ezt, vagy legalábbis víz fölött tartja az élelmiszeripart.
Ehhez képest, bocsánat, hogy a szalagba vágok, mind a húsfeldolgozásnál, mind a húskészítményeknél még a belföldi keresletet is meghaladóan csökkent az export, hogyha én jól értem.
Így van, illetve az élelmiszeriparnál is gyakorlatilag olyan mértékű visszaesés volt az exportban, mint a belföldi értékesítésnél. Ez egy nagyon kellemetlen meglepetés. Ez nyilván jelentős részben amiatt is van, hogy hát nem csak nálunk csökkent az elmúlt évben, vagy az elmúlt másfél évben a fogyasztás, hanem a potenciális exportpiacainkon is. De egészen biztos, hogy jelez egyfajta versenyképességi problémát is, és akkor itt térnék át a belföldi kereslet visszaesésére, jó? Mert képbe kell helyeznünk. Tehát a legkellemetlenebb a történetben az, hogy ez a több mint 10%-os belföldi értékesítés visszaesés, ez lényegesen meghaladja az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom visszaesését.
Bocsánat, hogy jól értelmezem, ez azt jelenti, hogy a magyar húskészményeket nem veszik, hanem valahonnan importáltak, viszont igen.
Így van. És ez megint sajnos igaz az élelmiszer egészére is, az élelmiszer csomag egészére. 2004-et követően, a csatlakozásunkat, az EU-s csatlakozásunkat követően nagyon sokáig ez egy általános tendencia volt, hogy az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom növekedése meghaladta a magyar élelmiszeripar belföldi értékesítésének növekedését. Ez az, amit ugye láttunk az üzletek polcain, polcfelületeket veszítettünk, forgalom arányt veszítettünk. Ha esetleg negatív volt az értékesítés, tehát a kiskereskedelmi forgalom csökkent, akkor a mi belföldi értékesítés és nagyobb mértékben csökkent. Ez egy olyan folyamat volt, amit fölismert aztán a politika is, és ugye az élelmiszeripart ezért is nevezte néhány évvel ezelőtt stratégiai ágazatnak, és végre jelentős érdemi lépéseket tett az ágazat fejlődése érdekében, hosszú csend után, tehát azért kicsit le voltunk maradva élelmiszeriparosként sok más ipari ágazattól. És 2018-19-et követően azt érzékeltük, hogy némi nemű változás van ebben a tendenciában. A belföldi értékesítésünk a 2023-at megelőző 5 évből 3-ban nagyobb mértékben növekedett, mint az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom növekedése.
Tehát 5-ből 3.
Igen, megfordulni látszott. Ez alapvetően két dolognak volt köszönhető meggyőződésünk szerint. Egyrészt akkor, amikor az embereknek a reál jövedelme tartósan növekszik, és ez egy ilyen időszak volt, akkor inkább válik tudatosabbá a fogyasztó olyan értelemben is, hogy keresi a hazai magyar terméket. Másrészt ehhez hozzájárult egyébként az is, hogy ebben az időszakban úgy szakmai szervezetek, kiskereskedelmi láncok, kormányzati intézmények egyfajta magyar termék promóciós tevékenységet folytattak különböző eszközökkel. Tehát ez egy fontos dolog, hogy a vásárló gazdagodott és kapta azt a támogatást különböző intézmények részéről, hogy tudatosan vásárolja a magyar terméket. Így van. Másrészt pedig azért a magyar élelmiszeripar versenyképessége is úgy szép lassan azért erősödik. Na most 2023 sajnos ebben a tekintetben tehát kilóg most az elmúlt 5-6 éves tendenciából. Gyakorlatilag minden hónapban meghaladta az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom a belföldi értékesítésünket, pontosabban a visszaesése kisebb mértékű volt, mint a mi belföldi értékesítésünk visszaesése. Jól jelzi azt, hogy a fogyasztók ismételten alapvetően árra voltak kénytelenek koncentrálni. Azt nézték, hogy mi a legolcsóbb egy adott termékkategóriában. És bizony azt szoktuk mondani, hogy a magyar élelmiszer az általában minőségben az európai átlagnál jobb, ízletesebb, finomabb, de bizony költségoldalon nem mindig tartozunk a legversenyképesebbek közé. Ennek erről sok oka van.
Igen, erről érdemes lenne egy picit beszélni, elnök úr, mert józan paraszt észre, hogyha az ember azt gondolja, hogy mi kerül kevesebbe egy termék kiskereskedelmi árát tekintve, amit helyben valahol, vagy legalábbis országhatáron belül kell eljutatni egy végfelhasználóhoz, a vásárlóhoz, a polcra, vagy amit előtte utaztatnak mondjuk 1500-2000 kilométert, és elképzelhetőnek tartom, hogy más típusú költségek sokkal magasabbak a magyar élelmiszeripar egyes szereplőinél, de hát pont itt jön ki a versenyképesség kérdése, és hogy azt mondta, hogy volt javulás a versenyképességben, elindult egy folyamat, de akkor ez a folyamat ez nem tudott igazán hatékonnyá válni, hiszen nem nagyon tudnak árban versenyezni, és ugye itt csak arról beszélt ön, hogy ez az önök által használt az árvezérelt vásárlás, hogy az emberek jelenleg egy bizonytalan gazdasági helyzetben többségében, döntő többségében az ár alapján döntenek, nem a termék származási helye, vagy az ezáltal feltételezett minősége alapján.
Így van.
Tehát akkor ebben nem volt igazából erőlépés a versenyképesség tekintetében.
Volt erőlépés, de nem elég ahhoz, hogy egy ilyen kritikus helyzetben a termékeink versenyképesek legyenek. És különösen, elnézést a kifejezésre, de a tömegtermék, a commodity területén. Tehát azért azt kell látni, hogy ilyenkor, amikor a fogyasztónak a pénztárcája szűkül, relatíve.
Vagy arra számít, hogy szűkülni.
Vagy arra számít, így van. Ebben az esetben sokkal inkább fordul a standard commodity termékek felé, tehát félkemény sajtot vásárol, dobozos tejet vásárol, olyan alapvető húsokat vásárol, amelyeknek nincsen semmiféle extra értéke, párizsit vásárol, virslit, vagy esetleg virslinek látszó, ám de alacsonyabb hústartalmú terméket vásárol, tehát commodity, tömegterméket vásárol. Most a tömegtermék versenyképességét alapvetően az határozza meg, hogy mekkora méretben csinálom. A magyar élelmiszeripar az elmúlt két évtizedben ezen a területen nem fejlődött eléggé, az a pontos kifejezés a nyugat-európai, sőt bizonyos már kelet-európai országokhoz képest. Egyszerűen nincsenek olyan méretű, commodity jellegű tömegterméket előállító üzemeink, gyáraink, amelyek költségoldalon, egységnyi termékre jutó költségoldalon fölvennék a versenyt a nagy commodity gyár, német, lengyel, vagy más nyugat-európai, vagy kelet-európai cégekkel.
Ez baj? Vagy ez a mondjuk az ország méretéből, lehetőségeiből, az előállítható termékek mennyiségéből adódó adottság? Tehát lenne erre törekvés?
Is. Kell, hogy legyen erre törekvés, mert azért a commodity az meghatározó tartósan a fogyasztóknak a kosarában. Sokszor hallunk olyan szakmai álláspontot, hogy az ország méretéből fakadóan nekünk tömegterméket nem szabad enne előállítani, és nem ebben kellene a versenyképesnek lennünk. Ebben olyan értelemben van igazság, hogy a prémium, a speciális termékek területén vagyunk inkább versenyképesek. Tehát a szalámi, a kolbász, a hosszan érlelt dolgok azok, amelyek a speciális értékű dolgok, amelyekben versenyképesek vagyunk, mert itt az extra minőséghez hozzárendelt többletköltség az a fogyasztó által elismerésre kerül, tehát megvásárolja. De a dobozos tej, a félkemény, alig érlelt sajt, a tőkehús azért tartósan a kosárnak meghatározó része lesz, ezt nem szabad föladnunk. Ezt igenis mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy úgy a magyar polcokra, mint esetleg a környező országok polcaira, ezekből a termékekből is tudjunk versenyképesen termelni. Nem az ország mérete, azt gondolom, hogy nyilván bizonyos értelemben determinál, de túl lehet ezen lépni. És hát azt szoktam még mondani, hogy hát Hollandia se egy nagy ország, meg Ausztria se egy nagy ország, ehhez képest bizony ezekből a commoditikből jelentős versenyképes termékelőállítás van náluk is, úgyhogy erre csak egyszerűen oda kell figyelni, oda kell tenni azt a kormányzati támogatást is, amit most majd egyébként úgy tűnik, hogy megkap ismét az ágazat. Tehát azért az ágazat az elmúlt 2-3 évben, és reményeink szerint a következő 2-3 évben Európai Uniós forrásokból olyan támogatási lehetőséghez jut, amihez korábban nem nagyon jutott. Ez nekünk fájdalmunk volt egyébként, tehát az élelmiszeripar így a futottak még kategóriába tartozott sokáig az ilyen fejlesztési támogatások területén, de most van remény arra, hogy ezen a területen is előrelépjünk.
Ez mennyire probléma? És két dolog jutott eszembe. Az egyik az a lengyel példa, amiről már sok gazdasági szakember és az iparhoz köthető szakember beszélt, hogy Lengyelország körülbelül 10-15 éve fölismerte azt, hogy a saját maguk által előállított vagy máshonnan vásárolt tejből nekik magas hozzáadott értékű tejtermékeket kell gyártani, és erre átállt egy része a gazdaságuknak, és úgy látszik, hogy ez működik, ezt a magyar polcoknak a kínálatában is lehet látni, és ehhez például vásárolnak nagyon sok magyar nyers tejet. Tehát, hogy kimegy az országból valami, és utána sokkal kevésbé a magyar gazdaság szempontjából hasznos módon visszakerül. Ugyanez igaz például, és cáfoljon meg, hogyha ez nem így van, a sonkával, amikor a disznónak csak ezt a részét exportáljuk ki, és majd utána egy nagyon magas hozzáadott értéken kvázi az átlag ember számára vagyonokért visszaérkezik a magyar hús, de közben pedig Spanyolországban dolgoztak rajta néhány hónapot. Azt úgy fogalmazott, hogy volt lemaradás az ágazatnál, hogy mikor kell itt beavatkozni, és kell mondjuk a kommunikációba segíteni. Itt most mekkora a lemaradás? Hogy nem kellett volna előbb, amikor mondjuk a 7-8-9 bőesztendő volt, akkor ezekre az előrelépésekre, felzárkózási lehetőségekre költeni, mint csak akkor, amikor egyébként is nyilvánvalóan a magyar állam pénzszűkében van, függetlenül attól, hogy most az EU-s forrásból valósul meg, vagy másból.
Kezdjük azt, hogy tény, hogy a lengyelországi élelmiszeripar fejlesztés az olyan értelemben előttünk jár, hogy a lengyelek korábban felismerték azt, hogy a meghatározó, a napi fogyasztásban fontos szerepet játszó termékek esetében egyszerűen el kell érni egy nemzetközileg is versenyképes üzemméretet. És elkezdték nem feltétlenül a nagyon magas hozzáadott értékű és a nagyon speciális termékeknek a gyártását, hanem annak a, ismétlem, annak a tömegterméknek a nagy mennyiségben történő gyártását, ami a napi fogyasztási kosarainkban fontos. És ezekkel valóban sikerült olyan helyzetbe jutniuk, hogy itt a környező régióban versenyképesen tudnak értékesíteni.
Közép-Európában és már-már Nyugat-Európában is.
Így van. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a lengyel termékek viszont hát nem a minőségükről híresek, maradjunk ennyiben. Tehát egy korrekt, commodity tömegtermék jellegű dolgot nagy mennyiségben előállítanak. Hogy mikor kellett volna ilyen támogatási eszközökkel a magyar élelmiszeripart segíteni, most ezen lehet filozofálni. Én 2009 óta vagyok a FÉSZ elődjének, illetve 2006 óta a HUSZ Szövetségnek az elnöke, és ráment egy ilyen 6-8 éven, hogy elmagyarázzam a kormányzati döntéshozóknak, hogy nem jó az az irány, amikor csak a kicsi és közepes méretű vállalkozásokra koncentrálunk, és azt mondjuk, hogy mert kicsi ország vagyunk, ezért nekünk azt a kevés forrást, ami rendelkezésre áll, azt a kicsi előállítók, meg a kicsi termelőknek a támogatására kell fordítani. Nagyon fontos, kell, de a közepes és a nagyobb üzemeknek a kihagyása ebből a támogatási rendszerből a polcaink feladását jelenti. És hát ezt mutatták a számok, tehát sajnos ezt hozta eredményül az a hozzáállás, ami kialakult. Én is úgy érzem, hogy a magyar kormány, és ez független attól, hogy éppen milyen oldali kormány volt, kissé későn ébredt, de Istennek hála ébredt, tehát azért egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy már több is, átment a kormányzat szemléletmódja egy másik típusú hozzáálláshoz, és azóta azért közepes és nagyobb méretű élelmiszeripari üzemek is jutnak olyan lehetőségekhez, amelynek eredményeként a nemzetközi versenyképességüket javíthatják, és a következő hetek vagy hónapok során fog olyan pályázat kikerülni a kormányzat kezei közül, amely pályázat ismét jelentős forrást biztosít az ilyen típusú élelmiszeripari fejlesztésekhez is.
Engedje meg, elnök úr, hogy kicsit most hadd váljak nézővé, vagy a
fogyasztóvá.
Hát igen, de az a fogyasztó lennék most, aki azt mondja, hogy de hát mi történt 1990 után? Hiszen Magyarországnak voltak hatalmas üzemei, voltak hatalmas gyárak, és ez nem feltétlenül csak a húsiparra igaz, elég csak a cukorgyártásra gondolni akár Magyarországon, hogy nem lett volna persze ez történelmi etlenkedés, szerencsés azokat modernizálni, és nem most építeni, vagy segíteni azoknak, és fejleszteni azokat, akik megvannak nagy szereplők, és építeni újakat, mert hogy szükség van rá. És ez egy álnaív kérdés volt, nyilvánvalóan az csak az a kérdésem, hogy ez azért egy stratégiai döntési hiba volt, amikor ezeket leépítették?
Ez régen volt, és azt gondolom, hogy egy külön műsornak adhatna témát, és ide kellene hívni azokat, akik akkor döntéshozók voltak, és még esetleg ma is velünk vannak, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar rendszerváltoztatás utáni átalakítása milyen eszközökkel és hogyan zajlott le. Tény, hogy úgy tűnik utólag, hogy voltak hibás döntések, de én bevallom őszintén nem szeretek így visszafelé mutogatni, mert nem voltunk abban a helyzetben, hát én akkor még ilyen fiatal egyetemi tanársegédként dolgoztam, tehát nem voltunk abban a helyzetben, hogy napi szinten befolyásoljuk a döntéseket. Van most egy lehetőség, maradjunk ennyiben. Nem szabadna elkövetni olyan hibákat, amiket úgy tűnik, hogy elkövettünk a 90-es évek elején. Annak a magyar élelmiszeriparnak, ami ma itt van, annak kell lehetőséget teremteni arra, hogy a következő időszakra egy kicsit jobban készüljön föl a kiélezett nemzetközi versenyre, úgy a nagy cégeknek, a tömegtermékek területén és a minőségi termékek területén is, mint a kicsi és közepes cégeknek, vagy az egészen mikrocégeknek, amelyeknek alapvetően nem a tömegtermékek területén, hanem a réspiacokra történő speciális termékek előállítása területén kellene fejlődni. Ez egy nagyon pontos dolog egyébként, tehát hogy egészen mikroban, kicsiben ne akarjunk dobozos tejjel versenyezni, mert az soha nem lesz versenyképes, meg ne akarjunk szeletelt combbal se versenyezni, mindenféle speciális tulajdonság nélküli combbal, mert az nem lesz versenyképes. Valami extra hozzáadott értéket kell mikroban és kicsiben teremtenünk ahhoz, hogy ez egy versenyképes termék legyen. Tehát én most abban reménykedem, hogy a következő időszakban azok a, ismétlem, azok az alapvetően Európai Uniós források, bár jelentős részben ígér a kormányzat a következő időszakban is a magyar közepes és nagyobb élelmiszeripari vállalatok számára nemzeti forrást is támogatásként. Szóval ezek, hogyha bejönnek az ágazatba és jól hasznosulnak, és olyan célra kerülnek beruházásra, amelyet a piac visszaigazol, tehát nem a vágyait önti valaki betonba, meg gépbe, hanem megalapozott üzleti tervek alapján használja fel ezeket a támogatásokat, akkor ez érdemben módosítani tudja azt a pozíciót, amiben a magyar élelmiszeripar van, és a versenyképessége reményeim szerint erősödik a következő időszakban.
Amit ön elmondott, az egy vágy és egy vízió, de a legfontosabb kérdés, hogy azok a nagy szereplők, akik számolhatnak ezzel a támogatással, és mindegy, hogy honnan érkezik ez a forrás, nekik van már józanul végig gondolt és a piac trendjei alapján megfontolt fejlesztési terve? Hiszen nagyon jó, hogy ráöntenek, de hogy ráöntenek az ágazatra tengernyi pénzt akár, és legyen így, de mit sem érez, hogyha ez nem átgondoltan történik. Tehát azok a nagy szereplők, akiknek most trendfordító szerepe lehet, hogyha jól használják ezt a pénzt, nekik megvannak erre stratégiai elképzeléseik?
Amiket én látok az alapján, azt gondolom, hogy igen. Nyilván nem látok minden piaci szereplőt, nem látom minden piaci szereplőnek az elképzelését, de én ilyen értelemben is az elmúlt másfél két évtized azért rengeteg tapasztalatot adott. És ezeknek a cégeknek most már olyan sok tapasztalattal rendelkező vezetése vagy tulajdonosi köre van, ami az én nem csak a reményeim, de az én elképzeléseim szerint képessé teszi őket arra, hogy jó beruházási döntéseket hozzanak, és ne téves jelzések vagy a vágyaik alapján döntsenek a fejlesztéseikről.
Két fontos kérdés maradt még, az egyik, hogy a Magyarországon hatalmas hódítást elérő diszkontláncok, két német tulajdonú diszkontláncról van szó. Van-e esély arra, hogyha ez a trend megfordul, vagy pontosabban a versenyképesség javul, akkor ezek a diszkontláncok is a magyar termékeket válasszák. Tehát igazából leegyszerűsítem a kérdést. Arról van szó, hogy ők pusztán anyagi okokból nem választják ezeket a magyar termékeket, vagy azért, mert ők előnyben részesítenek más országokból, akár a saját országokból érkező termékeket.
Ezen a síkon is sajnos az elmúlt év az kellemetlen tapasztalatokat hozott. 2023-at megelőző 4-5 évben azon szakmai érdekképviseleti, kormányzati lépéseknek is eredményeként, amelyekről korábban beszéltem, tehát ami a magyar termékekre próbálta ráirányítani a figyelmet. De ennek eredményeként a kiskereskedelmi láncok közül sokan kimondottan, vagy ki nem mondottan, de egyfajta vállalást tettek sok ágazatban arra vonatkozóan, hogy döntően, vagy kizárólag csak magyar terméket próbálnak a polcaikon tartani. A tavalyi évben erről, emiatt volt konfliktus is az ágazatban egyébként, a tavalyi évben az óriási árnyomás miatt, a verseny miatt néhányan ebből a expliciten nem feltétlenül megtett vállalásból kiléptek, és sokkal nagyobb lett az import szerepe.
Ők azt mondták, hogy mi értékesíteni szeretnénk.
Így van. Ez nyilván rosszul esett a magyar élelmiszeripari szereplőknek, mert ezt a korábbi ígéretet vagy vállalást ők készpénzként kezelték. Mi abban bízunk, hogyha a fogyasztóknak a pénztárcája vastagszik, akkor ismét visszatérhetünk erre a megegyezéses síkra, hogy az alapvető ágazati termékek esetében baromfi hús, tejtermékek, sertés hús termékek, zöldségek, gyümölcsök, tehát azon termékek, amelyek Magyarországon az éghajlati körülmények között racionálisan előállíthatók, ott ezek a kiskereskedelmi láncok törekedjenek magyar termék polcon való tartására, amennyire csak lehet. Én bízom benne, hogy erre lesz mód. Ugye én a 20 szövetséges sajtótájékoztatón is arra kértem, hogy egyfajta patrióta hozzáállással álljanak ők is a beszállítói magyar partnerekhez, kértem a fogyasztókat is, hogy ha lehet, akkor most, hogy a reál jövedelmük szép lassan talán elkezd növekedni, egy kicsit több figyelmet fordítsanak arra, hogy magyar terméket vásároljanak, illetve hát arra kértem a hatóság, a minisztérium embereit is, hogy a rendelkezésükre álló szoft eszközökkel segítsék ezt a patrióta gazdaságpolitikát, és segítsék a magyar élelmiszeripari, benne a magyar húsipari szereplőket abban, hogy a magyarországi kiskereskedelmi láncok polcain az ő termékeik legyenek.
Elnök úr, akkor most a hosszabb távú tervekről beszéltünk, most rövid távra ugorjuk vissza. Azt gondolom, hogy március végéig húsvét innen fog drámaian vastagodni a magyar fogyasztó pénztárcája, de egy-két rövid tanácsot mondjon, hogy ha valaki minőséget szeretne vásárolni kifizethető áron, akkor nyilvánvalóan valamilyen fajta kompromisszumot lehetségesen meg kell kötnie, de árérték arányba ezzel a patrióta szellemmel hova forduljon, hol vásárolja meg az nagyon alapvető húskészítményeket, tojást vagy akár zöldséget.
Azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszer ez bizalmi termék. Tehát olyan helyen, olyan gyártótól vagy termelőtől származó terméket vásároljon, különösen ünnepek előtt, amelyekben még nem csalódott. Tehát ilyen egészen extrém, olcsón hirdetett dolgokkal kapcsolatban mindig legyen némi nemű gyanakvása.
Mennyire igaz most az olcsó húsnak híve
lenni? Ez különösen így a sonkák esetében, vagy ezeket a húsvéti füstölt áruk esetében ez nagyon igaz. Tehát tisztában kell lennie a fogyasztónak azzal, hogy én most megnéztem, valahol olyan 2500-2800 forint körül van ennek a nagyon széles húsvéti füstölt kategóriának a legolcsóbb szegmense. Tehát tisztában kell lenni az, hogy ez a termék, az nem ugyanaz a termék, mint a 3-4-5 ezer forintos hosszan érlelt, hagyományosan érlelt, hagyományosan füstölt termék. Tehát itt azért ezek a gyorspácolt, gyorsérlelt, főt vagy hőkezelt termékek, ezek is a maguk kategóriájában rendben vannak, de ezek nem ugyanazok, mint a hosszan érlelt, hagyományosan füstölt, hosszan, hagyományosan pácolt termékek. Legyen tisztában a fogyasztó, hogy az ár azért igenis a minőségre vonatkozóan fontos üzenetet hordoz ennél a termék kategóriánál. Tehát olyan helyen vásároljon, ahol még nem csalódott, olyan előállítótól, amelyben még nem csalódott, és mi arra ösztönözzük őket, hogy vegyenek magyar termékeket.
Elnök úr, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogy eddig még nem tették volna meg, akkor kövessék a YouTube csatornánkat, illetve a Facebook oldalunkat, hogy ezekről a hírekről, ezekről a beszélgetésekről ne maradjanak le, illetve várjuk véleményüket a komment szekcióban. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.